Speidl Bianca, a Migrációkutató Intézet vezetőkutatója az Inforádió arénájának a vendége. Röviden térjünk így a második rész elején arra, hogy migráció, illetve embercsempészet nem csak Európában van, hanem a világ más pontjain is. Ugye Ausztrália 2012 óta a Pápua Új-Guineához tartozó Manus szigetén és Nauru szigetországban helyezte el a tengeri úton hozzáérkezett migránsokat menedékkérelmük elbírálásáig. Egy évvel később ez a rendszer még tovább szigorodott, amit az ENSZ és különböző jogvédő csoportok is bíráltak. Következő pont, Egyesült Államok. A Texas állambeli San Antonióban a 2015-ös Ausztriaihoz hasonló tragédia történt az előző hétvégén. 8 ember fulladt meg embercsempészek kamionjában, amit egy Walmart parkolójában hagytak, ketten pedig a kórházban haltak meg. Ott az amerikai sofőrt akár halálra is ítélhetik ezért. És még egyszer jelzem, ez az Egyesült Államokban történt, és napokkal ezelőtti eseményről beszélünk. Embercsempészek, erről beszéltünk már az adás első felében is. A Trump által szorgalmazott, az amerikai elnök által szorgalmazott fal a mexikói határa segíthet-e valamit ezen a helyzeten? Mérsékelheti-e a migrációt? Egyáltalán megoldás-e ez erre?
Igen, de azt látjuk, és itt most még egy picit visszautalnék azért az európai fejleményekre, akár a magyar vonatkozásban, tehát ugye a Magyarországot védő kerítéssel kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy itt most nagyon sok ország Európán belül is gyakorlatilag katona, tehát a katonai, a fizikai erő alkalmazásától reméli azt, hogy egy adott folyamat intenzitása legalábbis csökkenthető. Tehát én azt gondolom, hogy a problémákat nyilván, természetesen a kibocsátó térségeknek a problémáit, ez egyáltalán nem fogja orvosolni, viszont a célok, azt gondolom, hogy hosszabb távon természetesen azért csak elérkezik annak a híre, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene. Egyébként ez a hír egyébként meglehetősen nehezen érkezik el a kibocsátó országokba, mert most itt megint visszautalnék a februári belgrádi tehát migránsokkal folytatott interjúkra, ott a raktárokban. Gyakorlatilag, amikor megkérdeztük tőlük, hogy hogyan kommunikálják azt a helyzetet, hogy itt most egy fizikai nehézségekkel küzdenek, akkor szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy nem mondanak semmit az otthoniaknak. Tehát ez a hír ugyanakkor nagyon, hát hogy mondjam, évek vagy évtizedek, míg gyakorlatilag tudatosodik a kibocsátó országok lakóiban az, hogy ide nem érdemes elindulni.
De azért is mondtam, bocsásson meg két példát Ausztráliából, illetve az Egyesült Államokból, és mind a kettő összefügg ugye valamilyen módon az embercsempészettel, hogy ez egy globális probléma. Tehát a világ nem tud ez ellen összefogni? Nem tudják akkor a kibocsátó országokkal tudatosítani? Mert azért itt nem egy kontinensről beszélünk, hanem többről.
Én ilyenkor mindig azt sejtem, hogy itt valakinek érdeke az, tehát hogy itt az, hogy ez a fajta kommunikációs kampány beinduljon, ezt valahol blokkolják.
Tehát én, és
nézze, én ugye sokszor kérdezik azt, hogy most ez kinek az érdeke az, hogy mondjuk Németországnak érdeke az ilyen intenzitású és ennyire képzetlen munkaerőnek a beáramlása, Olaszországnak érdeke az, ami most Olaszországban történik. Egyértelmű, és egyébként nem akarok ebbe a témában túlságosan belemenni, de egyértelmű adott esetben a Soros György nyilatkozataiból is az, hogy vannak olyan üzleti körök, vannak olyan lobbik, akik számára az európai, és tulajdonképpen úgy látszik, hogy a világszintű migráció az profitot hoz. Nem az adott országoknak hoz profitot, hanem vannak olyan üzleti körök, vannak olyan lobbicsoportok, akiknek ez profitot hoz.
De hogyan és hol?
Nézze, azt látjuk, hogy például a bűnözőknek hogy hoz profitot. Tehát ez kiszolgáltatott embertömegek, mint munkaerő, mind beszélhetünk arról, hogy mondjuk az emberi kizsákmányolásnak a formája, az a pénzcsinálásnak az elsődleges formája. Tehát itt egészen bizonyos az, hogy vannak olyan erők, akik ezt a fajta információ áramlást akadályozzák is. Na most ilyen értelmes, visszatérve az eredeti kérdéshez, ugye az ausztrál példa, egyébként szokták emlegetni mintaként is azt, hogy nem az országon belül, tehát ugye az országon kívül helyezve történjen az, annak az eldöntése, és egyébként a kibocsátó területhez közelebb, minél közelebb az, hogy valakinek megéri-e jönni, vagy inkább maradjon ott, mert egyébként tehát teljesen felesleges 5000 kilométert ilyen vagy olyan módon vándorolnia, vagy ilyen vagy olyan veszélyeknek kitennie magát, hogy adott esetben a vége vagy az, hogy visszatoloncolják, vagy az, hogy megkapja a papírt, hogy vissza fogják toloncolni, és tehát gyakorlatilag felolvad a bűnszervezeteknek a hálójában azért, mert hogy legálisan nem tud tartózkodni egy adott országban.
De ugye volt azért a Brüsszelben elképzelés, hogy ugye Líbiával való egyesség, illetve itt van az EU-török megállapodás is.
Ezek, igen. Na most itt ugye két dolog az EU-török megállapodással kapcsolatban, meg Líbiával kapcsolatban is. El kellene, tehát az EU-nak, hogyha az az érdeke, hogy Líbiában legyen egy partnere, akkor egy adott helyzetben az lenne a logikus, hogy ha tűzzel vassal kinéznének maguknak egy figurát, akit potenciálisan alkalmasnak tartanak arra, hogyha az adott politikus azt mondja, hogy A, akkor A lesz. Tehát, hogy annak megfelelően fog cselekedni.
És de bocsásson meg, mit jelent ez, hogy kinéznek egy figurát? Tehát az Európai Unió határozza meg, hogy ki legyen mondjuk Líbiának a vezetője?
Ki az, akit partnernek tud tekinteni?
Tehát az a partner, akit Líbiában megválasztanak, nem?
Ki az, akit partner... Nem, pillanatnyilag Líbiában nem, sajnos ugye nem a választások döntik el, tehát nincs olyan helyzet, amelyben demokratikus választásokkal tudnák eldönteni azt, hogy ki lesz az ország vezetője, hanem vannak különböző egymással harcban álló kormányzatok is, meg hadseregek, meg olyan politikai és katonai erők, akik közül tulajdonképpen... Ilyen értelemben a leg-EU kompatibilisebb és a legpotensebb figura az, aki az EU szempontjából a migrációs helyzetet Líbián belül kezelni tudja.
De ezt Líbiának kellene felmutatni, és vagy pedig egy külső tényező, egy Európai Unió válasz, aki
teljesen,
vagy
nem,
lökjön rá valaki,
nem,
te, vagy az,
nem, ez
akit
teljesen,
annak gondolunk.
Ez teljesen így van, ahogy mondja. Törökországban ez megtörtént. Ugye Erdogánt megválasztották. Erdogánnak megszavazták elnöki jogkerének a kiterjesztését is, és egyébként nem volt zsákban macska az sem, hogy ő a halálbüntetés bevezetését tervezi. Sok minden más mellett.
Ami a kampányban ez elhangzott legalábbis, de aztán utána kihátrált.
De ez benne volt a levegőben, és azért azt tudni lehetett, hogy főleg a törökök azok, hát hogy mondjam, Erdogánt talán még jobban ismerik, mint az európai politikusok, meg az európai közvélemény, tehát vélhetőleg nem érte őket meglepetésként, amikor aztán ennek a napi rendre kerülése meg is történt. Tehát olyan, hogy mondjam, ő egy demokratikusan megválasztott vezető, tehát Törökországot ilyen szempontból szabad választásokon
lehetett akkor tudni, hogy kivel lehet egyességet kötni, de Líbia esetében akkor nem?
Líbia esetében pillanatnyilag polgárháború van. Tehát Líbia esetében a Kaddafi félretétele óta, ugye meggyilkolása, vagy a forradalmi elsöprése óta, ez sokféleképpen lehet a történetet elemezni, értelmezni, azóta egy polgárháborús káosz uralkodik, amelyben egyébként él és virul az iszlám állam többek között. Tehát, hogy ott olyan helyzet van, hogy bizonyos vannak olyan, hogy mondjam, mint, tehát itt rögtön döntés van szükség, és olyan emberre, aki az országban stabilitást tud teremteni. Aztán természetesen, hogyha ez a stabilitás megvan, tehát hogyha mondjuk egy demokratikus választásnak a keretei megteremtődnek, akkor nyilvánvalóan az EU-nak, mint egyébként az egyetemes emberi jogok nagy patródusának, nyilvánvalóan szorgalmaznia kell, vagy nyomást kell gyakorolnia, hogy ezek a választások valóban meg is történjenek. De az, hogy tárgyaló partnerként egy vészhelyzetben kivel kezd el kommunikálni, vagy ki az, akit partnernek tekint, én azt gondolom, hogy azzal beszélek egy házban, aki irányít, vagy aki irányítani képes. Aztán a későbbiekben az én viszonyom azzal a figurával, hogy alakul, az már egy másik kérdés. De mindenképpen kell egy partner. Tehát az EU-nak egy partnerre van szüksége Líbiában, és hogy ez most ez a hoftárotábornok, vagy valaki más, én ezt nem tudok ötleteket adni, de kellene valaki, akivel eldöntik azt, hogy kivel fognak beszélni, és ki az, aki gyakorlatilag az EU partnerének tekint. Enélkül egy káosz uralta térségben partnert találni, és egyébként hát ez ugye sok más kibocsátó országgal kapcsolatban probléma. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy sok mindent lehet vitatni, de mondjuk akár a közel-keleti térségben is, mondjuk Szíriában úgy egyébként elképzelhető a rendezés Assad nélkül. Hát én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nem. Most függetlenül attól, hogy kinek bélyegez egy adott vezetőt. Ettől függetlenül kell egy személy, akivel tárgyalni lehet egy adott helyzetben. Na most ugye visszatérve Líbiára, és mondjuk esetleges Líbiával kötendő megkötendő egyességre, és mondjuk a Törökországgal már megkötött egyességre. Ugye itt az az egyik probléma, hogy ugye az Erdogánnak a megválasztása és az Erdogán jogkörének a kiterjesztésébe ilyen módon nagyon nehéz belekötni, neki vannak bizonyos kérentései, van egy bizonyos programja, ugyanakkor azért azt lehet látni, hogy a nyugat-balkáni útvonalat lezárta. Tehát gyakorlatilag persze működnek embercsempészek, és most a...
Kijelentető, hogy az EU-török megállapodás zárta le a nyugat-balkáni útvonalat? Véglegesen le van zárva?
Hát addig le van zárva, ameddig ez a megállapodás működik, vagy addig minimálisra van csökkentve. Tehát amennyire kontrollálható, annyira kontroll alatt van tartva. Azt azért látjuk, hogy időnként egy picit a szelep megenged ezt, hogy milyen politikai játszmák vannak a háttérben.
Most például, mintha egy kicsit elengedne, legalábbis a németek azt mondják, hogy irányváltás lesz ebben a viszonylatban, mert az európai értékek is kicsit sérülnek abban a térségben, és mai hír, hogy Brüsszelben az Unió Külés Biztonságpolitikai Főképviselője találkozott a török európaügyi miniszterrel és az ankarai külügyminiszterrel is. Mennyire erős ez az egyesség? A németek megbonthatják ezt? A németek részéről megbontható lesz ez? Vagy egyáltalán meg akarja bárki is ezt bontani az Európai Unió részéről? Ugye voltak itt ütésváltások
hát
a múlt héten, Berlin és Ankara között.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én erre nem vagyok felhatalmazva, hogy én erre bármi konkrétumot mondjak. Én azt látom, hogy egyfajta olyan jellegű nyomásgyakorlás, tehát mind a két rész megpróbál nyomást gyakorolni a másikra. Ugye a német részről, illetve az EU-s részről egyébként a különböző jogok, emberi és egyéb politikai szabadságjogoknak a biztosítása Törökországban is, illetve ennek a folyamatos szűkítése az állandóan napirenden van. Ugyanakkor ez az viszont egy másik kérdés, hogy mondjuk az EU-nak, amelynek nem tagállam a Törökország, vajon van-e arra jogosultsága, hogy bizonyos folyamatokat számon kérjen, miközben mondjuk ugyanezeket a folyamatokat nem kéri számon mondjuk Szaúd-Arábián, meg
hát ezért az Európai Unió tisztes mennyiségű pénzt ad ezért Törökországnak.
Hát igen, azt látjuk, hogy Szaúd-Arábia is tisztes mennyiségű pénzt kap. Meg még egyébként a világ országainak nagyon nagy százaléka kap nagyon tisztességes mennyiségű pénzt, ahol hát olyan...
Törökország célzottan kapja azért, hogy a menekülteket ott tartsa.
Na most viszont azért azt tegyük hozzá, hogy ott is vannak. Tehát és azért ott 3 millió ember szállásolódik el Törökországban, és egyébként az összes ország közül, ugye, és akkor most egy kicsit közeledünk a Közel-Kelethez, azzal együtt, hogy nyilván itt most nem egy hosszú távú túlélésről van szó, vagy társadalmi integrációról, mert arról természetesen nincs szó, de az, hogy a legalább középtávú túlélésük biztonságosan biztosított legyen, az Törökországban valósul meg pillanatnyilag
egyedül. Ezek az emberek egyébként ott tarthatóak? Az a 3 millió ember, amiről beszélünk?
Hát az, hogy ott tarthatóak-e, ez ugye nagyrészt, ugye azért ez egy fontos kérdés, hogy, vagy fontos szempont, hogy Törökország ugye nem arab nyelvű ország, ami mondjuk a Szíria összes többi szomszédja, az ugye hát arabul beszélnek, tehát egyfajta az integrációnak, vagy a lehetőségeknek más szintje az, amikor a menekültek, meg a migránsok, ugye minden értelemben véve különböző az ország különböző területeiről, stb. Átmennek, akkor azért azt lehet látni, hogy mondjuk a nyelvi nehézség az ott van. Az, hogy ezen túlmenően mondjuk mondjuk a második generáció a gyerekeknek az iskoláztatása mennyiben megoldott, hát erőfeszítések történnek rá, természetesen nyilván nincs maradéktalanul jól megoldva, tehát ez egészen biztos, és rengeteg kritikát lehetne felhozni. Viszont azt látjuk, hogy egyelőre a török gazdaság, a török társadalom közel 3 millió szír, iraki, afgán és egyéb menekültet képes úgy befogadni, hogy tulajdonképpen a napi életfeltételeik biztosítva vannak.
Dél-Szíriában ugye már tűzszünet van, és lehet, legalábbis bízunk benne, hogy enyhülhet a helyzet Szíriában. Ön Libanonban is járt, és Szíriában is. Mit tapasztalt? Visszatérhetnek-e ezek az emberek oda? Egyáltalán vissza akarnak-e térni?
Igen, hát ugye Libanont van kezdeném, a Libanonról valóra reflektálnék. Első körben ugye találkoztam szíriai és iraki menekültekkel. Nagy különbség van a két csoport között. Az iraki menekültek sokkal kevésbé lennének hajlandóak arra, hogy most visszamenjenek Irakba. Tehát eleve már a fizikai, a földrajzi távolság miatt is. Arról nem is beszélve, hogy egyébként, hogyha az országot elhagyják, ahol egyébként Libanonban például nem tartózkodhatnak legálisan. Törökország, és ez egy nagyon fontos dolog, Törökországban legálisan, tehát megvan a jogi státuszuk mondjuk a szíriai menekülteknek, míg viszont Libanonban nincs meg ez, tehát nincs megadva számukra az a lehetőség, hogy legálisan tartózkodjanak, tehát szinte mindenki illegálisan van az országban. Az más kérdés természetesen, hogy nem toloncolják őket azonnal vissza, tehát úgymond szemet hújnak fölötte, de semmit az égvilágon a libanoni állam nem biztosít, és nem is tudna biztosítani.
Akkor mit csinálnak el, vagy hogyan élnek ezek az emberek?
A tartalékaikat élik föl egyrészt, másrészt pedig ugye táborokban.
Nincs
nyelvi nehézségük, csak éppen munkát nem vállalhatnak. Tehát hivatalosan nem vállalhatnak.
Akkor miből élnek? Hogyan élnek? Akkor a tartalékokból, azon kívül, azon túl, az elfogyott.
Illegális munkavégzésből, ami viszont meg már felveti ugyannak a kérdését, hogy a töredékéért dolgoznak, kapják a munkabérnek, mint mondjuk egy libanoni. Tehát,
és akkor megint visszatérünk arra, hogy egyre több migráns kvázi rabszolga lesz, új
természetesen,
rabszolga.
Természetesen, igen. Tehát ez a tragédiája ennek az egész történetnek. De ugye a Libanon sem írta alá a 1951-es Genfi egyezmény, mint a menekültek jogállására vonatkozóan. Tehát ezek gyakorlatilag Szíria egyetlen szomszédja sem írt alá. Tehát visszatérve a kérdésre, az irakiak, mivel hogy már akikkel mondjuk a kollégáim Erbilben találkoztak, ő bennük még sokkal nagyobb a visszatérési hajlandóság, és itt ez nagyon fontos dolog egyébként az egész migráció szempontjából megérteni, hogy amikor még közel vannak ahhoz a területhez, ahonnan mondjuk teljes joggal is életveszélyből menekültek el, de hogyha a közelben túl tudnak élni, akkor azért a hajlandóság arra, hogy visszatérjenek, az nagyon megmarad.
Jelen esetben Törökország.
Adott esetben például Törökország, igen. Tehát azt látjuk egyébként, meg is nyitották a határt, tehát gyakorlatilag a törökök az elmúlt hónapban gyakorlatilag hazaengedték vakációra a szíreket, úgyhogy vissza is térhettek utána az országba. Tehát, hogyha mondjuk lerombolták a falujukat, tehát mondjuk még mindig nem lakható a térség, de ugyanakkor bemehettek, és mondjuk a rokonaikat felkereshették, de még nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy hazamenjenek, akkor ők még visszamehettek legálisan Törökországba. Ezért ez egy nagyon komoly lépés.
Mit gondol, a 3 millió ember közül mennyinek van ez a szándéka, vagy mennyi embernek van ez?
A szírekkel, akikkel találkoztam a térségben, őbenük nagyon erős a visszatérési hajlandóság. Tehát ez egy nagyon, nyilván azért is, mert szomszédos országban élnek túl, de...
Érdekes az, amit mond, bocsásson meg, visszatérve az adás elére, mert leginkább, és korábban a 2 évvel ezelőtt talán az Európai Unió is, a szíreket nevezte konkrétan menekülteknek, menekült státusszal rendelkezőket is, mert ott volt bizonyítottan, vagy ott van bizonyítottan háború. A többiekre elég gyakran ugye a migráns szót aggatják a gazdasági bevándorlókat. Tehát ezek szerint a menekült kérdés akár meg is oldódhat?
Én ebben egészen biztos vagyok, és abban is, hogy egyébként Afrikával kapcsolatban is az egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy általában azok, akik életveszélyből, háborúból menekülnek, azok megpróbálnak szinte nagyon, tehát a nagy többségük megpróbál egy valamelyik környező országban kivárni. Tehát nem azok mennek a legmesszebbre általában, akik háború elől menekülnek, hanem azok, akiknek gazdasági céljuk van. Ez egy teljesen jogos emberi igény lehet ugyanakkor, tehát én most erről az oldaláról én nem ítélkezek, de azok hajlandóak arra, hogy nagyobb összeget és nagyobb energiát fektessenek abba, hogy minél távolabb eljussanak, és hogy majd valamiféle gazdasági jobblét érdekében hát ugye egy másik országban szerencsét próbáljanak. A háborús menekülteknél sokkal kisebb a lendület. Sokkal inkább megpróbálnak túlélni az adott térségben. És itt egy nagyon érdekes egyébként a Gallup által készített felmérésre szeretném felhívni a figyelmet, amely azt mondja, és ez egy nagyon friss az IOM által tehát a jelenlegi július 9-én hozták nyilvánosságra ezt a felmérést, azt mondják, hogy az Afrikában és a Közel-Keleten migráció tervezők 40%-a a régió valamely országába menne. Tehát pont azokban a régiókban, azokban az országokban, és itt Közel-Keleten elsősorban, most itt mint háborús zónáról beszélünk, tehát a régió, hogyha el kell menni, akkor is a régióban próbálunk meg túlélni. Tehát nem kell nekik feltétlen. Tehát én most a kutatásom során természetesen, hogy az ember egy arab országban jár, akkor rengeteg muszlimmal találkozik, és akkor meg muszlim menekültekkel is, de mivel a fókusz a kutatásnak a keresztény menedékkérők voltak, viszonylag nagyobb figyelmet fordítottam a keresztény menedékkérőkkel folytatott beszélgetésekre. És nem találtam olyat, aki azt kérdezte volna meg tőlem, hogy adjak neki tanácsot abban, hogy hogyan tud ő tovább, tehát Európába jönni. Tehát amikor megkérdeztem őt arról, hogy most Szíria, akkor azt mondta, hogy hát igen, bárcsak visszamehetnék.
Fél éven belül meg lehet egy újabb uniós menekültügyi rendszer. Szól-e ez majd ön szerint a kényszerbetelepítésről? Szó lehet? Vagy szóba kerülhet-e?
Hát én azt gondolom, hogy az egész uniós menekültügyi rendszer természetesen sok mindenről szó lehet, egy dologról nincs szó, itt ez sajnos ismétlődően előfordul, tehát az, hogy hogyan lehet tehát mindig arról van szó, hogy hogyan lehet csökkenteni, meg elosztani, tehát egyfajta felszíni tüneti kezelésről van
benne
szó.
Benne van a mostani pakliba, ami ebben az évben akár körvonalazódhat? Ez a kötelező betelepítési kvóta?
Hát ameddig azt látjuk, hogy az önkéntes újraelosztás nem működik, addig a kötelező betelepítési kvóta természetesen előírhatják, csak aztán, hogy annak a végrehajtása majd hogy fog lezajlani, meg hogy mondjuk az adott esetben ezt visszautasítók, vagy habozók, vagy lassítókkal milyen eljárásokat fognak kezdeményezni, és azoknak az eljárásoknak mi lesz a kimenetele, az azért más kérdést vet föl. Tehát azért azt látjuk, hogy az EU-ból, tehát lehet fenyegetőzni azzal, hogy valakit ezért, vagy azért kidobnak az EU-ból, de azért erre elég kevés esély van, hogy ezt mondjuk meg is tegye.
Ugye ebben a csomagban van benne, és tényleg csak egy pár percünk van már hátra, a Frontex hatáskörének kibővítése, ugye ez az európai határvédelem, az európai menekültügyi ügynökség, és akkor még szólhatnák a kék kártya a gazdasági migránsoknak, illetve adott esetben még ugye szóbeszéd, vagy a politikai napirend témáján volt az európai közös hadsereg. Mire lehet számítani?
Ugye ez megint egy ilyen érdekes dolog, hogy most kék kártya, ugye, hogy a munkavállalást lehetővé tenni, és mondjuk kívül, kint, tehát ugye az elbírálása ennek már ne az adott országban történjen meg, hanem mondjuk a migráns által.
Egy harmadik országban, és kifejezetten
munkavállalásra szólnak. Igen. Tehát tehát vannak benne racionális elemek, és vannak benne olyan elemek, amelyek ugye teljesen, hát tehát az, hogy maga a kötelező kvóta, tehát mint a kötelező...
De ez nincsen, ezen lépjünk túl, a Frontex, a határvédelem.
A Frontex-el kapcsolatban az, hogy a Frontex-nek mire van felhatalmazás, ez nagyon kiválóan nyomon követhető az olaszországi, tehát a földközi-tengeri állapotokon. Pillanatnyilag konkrétan katonai fellépés nem tudnak végrehajtani. Tehát itt gyakorlatilag minden olyan mentő
kellene
akció...
Kellene akkor ez az európai hadsereg?
Mindenképpen kellene, hiszen azt látjuk, hogy mondom, amint a megoldások felmerülnek, illetve a feszültségek éleződnek, gyakorlatilag előbb vagy utóbb minden ország, legyen az Olaszország vagy Ausztria, tehát az európai országok is abban látják a megoldást, hogy egy fizikai erővel kell bizonyos folyamatokat kontrollálni. Tehát ez elő úgy látszik, hogy nem lehet kitérni.
De ön is azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy nem biztos, hogy elrettentő lesz ez a kibocsátó országok számára?
Az, hogy ennek a híre mikor jut el, tehát én azt gondolom, hogy itt inkább a tranzit országok számára fog ez nehézséget. Tehát természetesen csak mi most bocsássunk meg magunknak, európai perspektívából beszélünk, mi itt ülünk, és mondjuk nem Líbiában ülünk. Tehát természetesen az, hogy
az európaiak számára biztonságérzetet nyújtana.
Igen, európaiak számára ez biztonságérzetet fog nyújtani, akkor még természetesen mindig ott lesz a tranzit országoknak és a kibocsátó országoknak a probléma, amit viszont majd hosszabb, közép és hosszabb távon pedig kezelni kell. Tehát valamiféle tervet természetesen ki kell dolgozni, hiszen a folyamatos állandó feszültség az mondjuk az Európa erejét is felőrli.
Speidl Bianca, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
A műsor elkészítésében Szatmári Katalin főszerkesztő helyettes és Szécsi Ágnes vett részt. Köszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.